G7 beszélgetések. László Pállal.
Ez itt a G7 beszélgetések, és a mai vendégem Martinovics Boris, a Mastercard Public Policy igazgatója, és már nem először beszélgetünk, és abban maradtunk, hogy tegeződünk, sőt, nem először beszélgetünk arról, amiről ma fogunk, vagyis a digitális fizetési indexről, amit a Mastercard készít, hogy azon gondolkodtam idefele jövet, hogy meg tudjuk-e mondjuk kettő pontban kb. Fogalmazni maximum, hogy miben különbözik az idei eredménye mondjuk az elmúlt 3 eredményétől, mármint a digitális fizetési indexnek.
Szia, üdvözöllek, és örülök, hogy megint itt vagyok. Hogy miben különbözik az idei az előzőektől? Az egyik különbség, hogy megint növekedtünk összességében, úgyhogy ennyivel más, mint a többiek, hogy még magasabb az összpontszám, mint korábban. Amiben szintén különbözik, hogy a tudás alindex, az egyik a háromból, most először csökkent.
Mhm. Vagyis kevesebbet tudunk, hogy ha visszamegyünk az időben, csak hogy így érezhetőbb legyen, hogy mennyit fejlődött ez a dolog, hogy azt meg tudjuk kb. Tippelni, hogy mennyivel lett nagyobb az infrastruktúra, amin digitális fizetést indítunk Magyarországon, vagy akár világszerte?
Ugye ez most már a negyedik indexünk, tehát 4 éve kutatjuk, és amikor elindultunk, akkor is az infrastruktúra volt a legjobb a 3 alindexből. Ugye a 3 alindex az infrastruktúra, a tudás és a használat, viszont akkor az infrastruktúránk nagyjából 64 volt, most már 78 ponton áll a 100-ból, és a fő változás talán a COVID-nak tudható be, illetve azoknak a szabályozási változásoknak és a ráreflektáló piaci változásoknak, amik azt eredményezték, hogy még jobban elterjesztettük a piacon a kártyás fizetést is, de mellette megjelent az AFR és annak a különböző infrastruktúra belé
vonatkozásai. Az AFR mint?
Az azonnali fizetési rendszer.
Csak hogy mindenki értse. Azt mondtad, hogy tudásban van egy kis diffi, hogy ez hogy néz ki, hogyha ezt a 3 pillért elkezdjük szétbontani, akkor szerintem kezdjünk a tudással.
Kezdhetünk a tudással. A tudás nagyjából átlagos Magyarországon, azt mondanám, ezt a pontszám is reflektálja, most 54 ponton áll a 100-ból, 51-ről indultunk 4 évvel ezelőtt, tehát nincs nagy változás. Évről évre pici változásokat mérünk csak, picit följebb, picit lejjebb, de nagyjából azt tudnám mondani, hogy a tudás nem önmagában vizsgálandó, hanem a piaci változások tükrében. Ez azt jelenti, hogy évről évre, ahogy egyre jobb az infrastruktúránk, egyre több minden áll rendelkezésre, hogy hogyan fizetünk, hogy mivel fizetünk, stb., úgy kell egyre többet is tudnunk, ugye? Fel kell ezekre az új dolgokra készülni, meg kell ismerni őket, tehát a léc minden évben magasabbra kerül. Tehát az én tavalyi tudásom nem biztos, hogy elég idén. Úgyhogy így is kell vizsgálni a változást, és az, hogy idén kisebb úgymond a tudás, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy csökkent a tudásunk, hanem hogy nem tudjuk már úgy megugrani a magasabbra került lécet, mint ahogy kellene.
Milyen szegmensekből áll ez a dolog? Tehát, hogy mit mérünk, amikor a tudást mérjük?
A tudásmérése nálunk egy kvalitatív kutatáson alapul alapvetően, egy közvéleménykutatáson, ami reprezentatív a teljes magyar felnőtt lakosságra, és mérünk egyrészt tudatosságot, hogy mennyire tudatosan állnak hozzá az emberek a fizetéshez. Mérünk alapvető ismereteket, és azt, hogy mennyire hallottak különböző dolgokról, mennyire komfortosak a használatok kapcsán, és mérünk egy objektív tesztet is, ami egy 20 kérdésből álló teszt, ahol válaszolni kell különböző kérdésekre, és ott próbáljuk lemérni azt, hogy kvantifikálható-e mégis valahogy az objektív tudásunk.
Hogy volt itt egy kollégád nemrégiben, és arról beszélgettünk, hogy az látszik, hogy ebben a tudás dologban, ha jól emlékszem és jól idézem, akkor úgy állunk, hogy a fiatalabb korosztály azt gondolja, hogy tökéletesen prompt, az idősebb korosztály, a legidősebb kategória azt gondolja, hogy ő aztán tényleg nagyon bizonytalan ebben, és amikor konkrét kérdésekkel megkérdezzük, akkor pont fordítva derül ki a történet, vagyis a fiataloknak tényleg fogalma nincs az egészről, az idősebbeknek meg inkább van, de nem mennek csinálni semmit.
Lehet ilyen dolgokat is belelátni, de azt gondolnám, hogy sokkal összetettebb a kép, és a fiatalok igen, kicsit magabiztosabbak, és talán többet is gondolnak magukról, meg a tudásukról, mint az idősebbek, de azért az is látszik, hogy a fiatalabbak emiatt nyitottabban is állnak hozzá az új megoldásokhoz, az innovációhoz, és komfortosabban is használják. Tehát lehet, hogy a tudásuk objektíven mérve nem sokkal magasabb, mint az idősebbeké, de azáltal, hogy nyitottabbak az innovációra, ezáltal hajlamosabbak használni is, és a nap végén a használat révén tanulod meg igazán a dolgokat, nem pedig könyvekből, vagy internetről, vagy bárhonnan, hanem ahogy használod.
Menjünk át ennek az indexnek a három alapilléréből a következőre, ami úgy néz ki, egy infrastruktúra. Hogy az elején ugye kérdeztem, hogy mennyivel nagyobb ez az infrastruktúra, amit használunk, és erre voltak is számok ebben a felmérésben.
Igen, az infrastruktúránk ugye most 78 ponton áll a 100-ból, és itt alapvetően mérünk egy alapinfrastruktúrát, tehát hogy rendelkezésre állnak-e POS terminálok a boltokban, rendelkezünk-e bankszámlával, tudunk-e egyáltalán utalni, meg kártyával fizetni, meg hány helyen, stb. És alapvetően ez az alapinfrastruktúra, ez fejlett, viszonylag magas pontszámot ért el már korábban is, és ebben nincsenek drámai változások évről évre. Azt gondolom, hogy a COVID idején voltak itt az igazán drámai változások, amikor
mindenki rászabadult a történetre.
Alapvetően igen, és akkor ugye nagyon megugrott azoknak a helyeknek a száma, ahol elkezdhettünk elektronikusan fizetni kártyával, mással, és akkor volt itt a nagy ugrás. Most, amiben az ugrás van, és a változás, és a fejlődés, az inkább az alapinfrastruktúrára ráépülő megoldások. Tehát a különböző viselhető eszközök, amikkel tudok fizetni, legyen az egy karóra, vagy egy nyaklánc, karkötő, bármi. A különböző olyan az alapinfrastruktúrára ráépülő megoldások, amik lehetővé teszik, hogy különböző módokon, formában tudjunk fizetni, például QR-kóddal, vagy fizetési kérelemmel. Úgyhogy ezekben van igazán most a fejlődés.
Van-e arra valamiféle számunk, és lehet, hogy nincs, nem tudom, hogy mondjuk mekkora a lefedettsége az infrastruktúrának? Vagyis, hogy mondjuk Magyarországon, más országokhoz képest mennyire tudok én digitálisan fizetni? Lehet, hogy nincsen pontos számod, és most kiesünk
van,
egy kicsit.
Például van a kártyás részre viszonylag pontos számom. Tehát, hogyha a terminalizációs rátát nézem, hogy a számomra elérhető kereskedelmi helyekből hány helyen tudok kártyával fizetni, hogy picit kevesebb, mint 50%-os terminalizációs rátával rendelkezünk, ami azt jelenti, hogy bőven van még tere a fejlődésnek, tehát rengeteg olyan vállalkozás van még kint, aki nem teszi lehetővé a kártyás fizetést. És a jövőben nem is biztos, hogy kártyás fizetés lesz, lehet, hogy az azonnali fizetésen alapuló valamilyen fizetési megoldás lesz, ami szintén tök jó, nem probléma. Tehát mi annak örülünk, hogy a digitális a fizetés, de a kártyás vonalon is látszik, hogy bőven van még tér a fejlődésre. Ezek ugye a legkisebb vállalkozások, a KKV-k, sőt a mikroszegmens, illetve olyan nem tradicionális vállalkozások vagy intézmények, akikkel nem feltétlenül foglalkozik nagyon proaktívan akár a bankszektor, akár más szolgáltató. Úgyhogy oda kell menni hozzájuk, meg kell tudni szólítani őket, legyenek azok mondjuk civil szervezetek, vagy fodrászok, vagy gázszerelők, vagy bárki olyan, akinél a mi fejünkben sem él az, hogy ott én tudok kártyával fizetni, vagy elektronikusan, és most a piacnak az a feladata, hogy őket is megszólítsa valahogy.
Hogy az infrastruktúra indexe az évek során 64-ről 78-ra emelkedett, hogy mi az, ami miatt ekkora növekedés?
Az egyik, ahogy ugye említettem, a COVID, ahol egyszerűen rákényszerültek a vállalkozások arra, hogy elfogadjanak digitális fizetést. A másik, hogy ezzel párhuzamosan és egy időben jött szabályozás is, ahol a szabályozó maga írta elő a vállalkozásoknak, hogy fogadjanak el valamilyen elektronikus fizetési megoldást. Ugye a szabályozás kifejezetten az online pénztárgéppel rendelkező vállalkozásokra vonatkozott. És ugye ráülve a COVID hullámra és ráülve a szabályozásra, a piac is rájött, hogy ez egy nagyon jó időszak nekünk arra, hogy elkezdjük nagyon proaktívan tolni azt, hogy igenis legyen minél több helyen elektronikus fizetési lehetőség. Mastercard maga is indított erre egy programot, Doppiónak hívjuk házon belül, házon kívül, ahol proaktívan és pénzzel is megszólítottuk az iparágat, és azt mondtuk, hogy menjetek ki, vigyétek ki a POS terminálokat, fejlesszetek, gyorsítsátok a folyamatokat, ahogy onboardolni tudjátok a vállalkozásokat, és legyünk még több helyen kint a piacon.
Hogy ha a használatnak az indexét nézem, akkor mondjuk 20 és 21 között volt egy olyan 11 pontos szárnyalás. Talán nem véletlenül ez a pandémia lehet, amit eddig is beszéltünk.
Így van.
Viszont, hogyha ha most nézem, akkor nem tűnik ekkora ugrásnak, ami most történt egyik évről a másikra.
Ez így van, és ez egy természetes dolog igazából. Tehát a pandémia volt a kiugró jelenség nagyon sok szempontból, és nem véletlen, hogy ott látunk drámai változásokat a számokban. Ami utána következik, az igazából a business as usual. És ugye azért, mert nem is véletlenül van így felépítve a teljes indexünk, mert kell egy alapinfrastruktúra ahhoz, hogy egyáltalán elkezdhessünk beszélni arról, hogy elektronikusan fizetünk. Ha már ott van az infrastruktúra, utána nekem meg kell szereznem a megfelelő tudást, a magabiztosságot, a tudatosságot, a használati szokásokat ahhoz, hogy én aztán átkonvertáljam tényleges használattá én, mint fogyasztó. Tehát ezek egymásból következnek. Az, hogy kint van az infrastruktúra, nem azt jelenti, hogy mindenki elkezdi azonnal használni, fel kell építeni hozzá a tudást és a bizalmat is. Úgyhogy az, hogy egy viszonylag átlagos tudásunk van, és abban pici változások vannak évről évre, ez azt is hozza magával, hogy a használatban sem lesznek drámai változások. Az emberek, ahogy szépen lassan szedik fel a tudást, ismerkednek az új dolgokkal, úgy szépen lassan el is kezdik használni.
Amikor te először nézted ezt a felmérést, amikor bejöttek az eredmények, akkor ha mondjuk így megnézzük kategóriánként, akkor tudsz mondani olyan érdekességeket, amik esetleg megleptek, vagy amik esetleg nem úgy alakultak, ahogy számoltad? És ez lehet pozitív is, negatív is.
Nekem minden évben a legizgalmasabb része az a tudásmérésen belül annak a vizsgálata, hogy az emberek hogyan ítélik meg a különböző fizetési megoldásokat biztonsági, illetve kényelmi szempontból. Tehát megkérjük az embereket arra, hogy mondják meg mindegyik fizetési megoldás esetében, legyen az készpénz, kártyás fizetés, mobiltárcás fizetés, stb., hogy számukra ez mennyire biztonságos, illetve mennyire kényelmes. Helyezzék el egy skálán. Uh-huh. És akkor össze tudjuk hasonlítani ezeket. És nekem évről évre meglepő, hogy a készpénz továbbra is a legbiztonságosabb és a legkényelmesebb fizetési megoldásként.
Mondjuk a biztonságosnál még értem, hogy miről beszélünk, de hogy mondjuk a legkényelmesebb lenne, azért az ugye engem is meglep. A biztonságosnál is csak azért értem, mert ugye az a megszokott, tehát a kezemben van, nem tudom, tehát hogy a szokás miatt.
Igen, ezek nagyon érdekes dolgok, és nagyon érdekes percepciók, amik az emberekben vannak. A biztonság résszel kezdve azért ott is, igen, az átlagember így gondolkodik, ahogy te mondod, ott van a kezemben, stb. Abban már nem gondol bele, hogy milyen egyéb dolgok történhetnek a készpénzzel, amik negatívak, ellopják, stb. Elveszítem, megsérül, bármi. Mert az, mivel fizikai dolog, és ott van a zsebemben elvileg, vagy otthon, vagy valahol, az érzetem van, hogy én kontrollálom, hogy mi történik vele, ezért biztos, hogy biztonságban van. Miközben a digitális pénz az ugye a banknál van, egy bankszámlán, stb. Nem én kontrollálom, ezért nagyobb veszélynek van kitéve, ugye ez az embereknek az érzete. Pedig, hogyha megnézem a számokat, ez egyetlen nem biztos, hogy így van. A kényelmi része viszont borzasztóan érdekes, hogy miközben kártyás fizetés manapság már csak egy érintés is megyek tovább, addig a készpénzzel ugye bajlódni kell, és számolgatni, és vinni kell magammal, és apró, és nem tudom, és mégis ez a percepció van az emberekben.
De erre van valami magyarázatunk? Vagy neked van személyes magyarázatod rá?
Nekem a magyarázatom erre mindig az, hogy ez egyszerűen az embereknek a megszokása. És az, hogy én mit szoktam meg, mihez szoktam hozzá, a kényelmet nagyon gyakran azonosítjuk azzal, hogy mi az én szokásom. Uh-huh. És hogyha nekem változtatni kell a szokásomon, az kényelmetlen. Kikerülök a komfortzónámból. És ezért tök mindegy, hogy valami objektíven nézve valóban kényelmesebb, mivel én nem azt szoktam meg, mivel nekem új vagy más, mint ami az én szokásom, ezért nekem az kényelmetlenebbnek fog tűnni, mert meg kell tanulnom, és meg kell ismerkednem vele, vagy ki kell próbálnom, vagy bármi, úgyhogy ezzel a megszokással azonosítom.
De ebből következik, hogy gondolom korosztályosan, meg pont fordítva történik ez a dolog.
Az érdekes, hogy korosztályosan vannak különbségek, például egy nagyon érdekes és igazából magától értetődő különbség, hogy a mobiltárcás fizetés illetve a mentett kártyával történő online fizetés, az nagyon szépen látszik, ahogy a fiatalok körében sokkal jobban elterjedt, biztonságosabbnak is gondolják, kényelmesebbnek is, mint az idősebbek, és nyilván többet is használják. Viszont a készpénz, mint olyan, a fiatalok körében is egy nagyon előkelő helyen szerepel, náluk is a legbiztonságosabb, és a második legkényelmesebb a kártyás érintésmentes fizetés után.
Én magam furcsálom a dolgot, de hát én még csak 50 vagyok, tehát hogy nem tudom. Hogy ha többi szegmens nézzük, akkor tudsz még ilyen érdekességet?
Tudok. A használat esetében két dolgot is érdekes lehet kiemelni. Az egyik, hogy az iparág törekvései ellenére nem nagyon terjednek sem a különböző ilyen viselhető eszközök, mint a karórával fizetés, karkötővel, bármi hasonlóval. Van egy pici szegmens, aki használja, aki nagyon digitálisan affin is, de senki más. És ebben évről évre sem látunk semmilyen komolyabb változást.
Szerinted miért? Mert nekem van egy magyarázatom, de az a saját, majd utána elmondom.
Jó. Az én magyarázatom, hogy egyrészt ez a megszokás része, tehát azért továbbra is Magyarország az egy készpénz uralta ország, hogyha nagy átlagot nézem, és nagyon sokaknak meg kell ugrani azt a szintet, hogy készpénzről valami általánosan elterjedt digitális fizetésre térek át, mint amilyen a kártya vagy az utalás. Úgyhogy annak is van egy evolúciós szakasza, úgyhogy nagyon kevesen vannak igazából, hogyha teljes társadalmat nézem, akik abban az evolúciós fázisban vannak, hogy annyira nyitottak ezekről az új dolgokra, hogy nekik már ez a következő lépés. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a pénzügyeink, a pénzünkkel való bánásmód az egy borzasztóan érzékeny dolog. És ott kifejezetten fontos a bizalom. Mind a szolgáltatókba, mind az eszközökbe, amiket használok, stb. És ennek a bizalomnak nem évek, hanem évtizedek alatt kell felépülnie. Nyilván azért ilyen elterjedt most a bankkártya, de az évtizedek alatt épült fel. Az elején, amikor elindult a 90-es években, alig használták, és évekig alig használták, alig is volt kint belőle. És ezt a bizalmat nagyon lassan lehet csak felépíteni, és az, hogy én most karkötővel, vagy órával, vagy ilyesmivel fizessek, én azt, mint egy átlag polgár, aki amúgy nagyon féltem a pénzemet, nyilvánvalóan bizalmatlan leszek az elején egy ilyenben.
Nekem az a megoldásom, a személyes megoldásom a dologra, hogy én most jutottam el odáig egy-két éve, hogy lett olyan telefonom, ahol nem kellett külön bingézni ezzel az egésszel, oda tartottam a kártyát a hátához, berántotta, és onnantól kezdve tudok vele fizetni mindenhol. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az is fontos, hogy a technológia hogyan fejlődik, és hogy mennyire macerás dolog a kártyámat átültetni bármilyen digitális eszközre. És hogy ha azt mondjuk, hogy ennek kell egy fejlődés, akkor szerintem most tartunk ott technológiailag, hogy az olyan átlag userek, mint én, nekem sem okoz nehézséget, mert annyira egyszerű a történet, hogy ezt meglépjem ezt a dolgot.
Ez így van, és itt van egy olyan idézőjelben feszültség a rendszerben, amit az átlag ember nem is lát, hogy miközben az az igény, ahogy te is mondod, hogy egyre könnyebb legyen ezt a technológiát használni, tehát én valamit valahol odaérintek és kész, valaki valamit valahol beolvas és kész, nekem egy-két kattintás bármi, addig a háttérben a szabályozó részéről, a társadalom részéről az az elvárás, hogy minél biztonságosabbak legyenek ezek a dolgok, hogy minél több biztonsági checkpoint legyen, ellenőrző pont, ahol én ellenőrzöm, hogy valóban te vagy-e, az valóban az az adat, visszakérdezek, ellenőrizd magad, biometria, nem tudom. Ami nyilván jogos elvárás, mert nagyon sok a csalás ugye kint, és én akarom is, hogy védjenek meg engem, és ez egy ilyen feszültség, mert az, hogy ezek az ellenőrzések megtörténjenek, ahhoz extra lépések kellenek, ugye? De attól nem lesz ilyen gyönyörű, folyamatos, megállás nélküli user experience az egész. Úgyhogy a technikai szolgáltatóknak ez a legnagyobb kihívás szerintem, különösen az EU-ban, ahol szeretünk mindent nagyon szabályozni, hogy hogyan feleljünk meg a szabályozásnak, hogyan legyünk biztonságosak, és közben minden flottul menjen egy kattintással.
Mert azt mondod, hogy egyébként a világ más fertájain nem ennyire túlszabályozott ez a történet?
Az EU abszolút a legszabályozottabb. EU állampolgárként, és mivel én is azt gondolom, hogy a biztonság igenis fontos a digitális térben, én örülök neki a nap végén, hogy ennyire szigorú az EU, és azt gondolom, hogy jó úton haladunk, és sokkal szabályozottabb, mint máshol. Amerikában például nincsen erős ügyfélhitelesítés, meg ilyen kettős faktorok, meg nem tudom a fizetések. Hogyha mai napig, hogyha te mondjuk egy amerikai webshopban vásárolsz a magyar kártyáddal, nincsen kettős ügyfélhitelesítés, tehát megadod a kártyaszámodat, és kész, lehúztál.
Jó, de hogy akkor miért jobb az, vagy azon túl, hogy persze macerás, nem tudom, de ott akkor ott miért nem törekednek ennyire a biztonságra, mint Európában?
Ez egy jó kérdés. Alapvetően ugye az EU-ban mindig is szerettünk szabályozni, és szabályozással irányt mutatni a piacnak, miközben más térségekben, különösen Amerikában meg szeretik hagyni a vállalkozásokat, hogy ők működtessék úgymond a piacokat.
Hát nem hiába a legnagyobb GDP-vel rendelkező, legjobban szárnyaló ország a világon, tehát oké, értjük.
Így van, és ugye vannak azért olyan dolgok, ahol a piac vár arra, hogy beavatkozzon, amíg nem érzi azt, hogy be kell avatkozni. Ilyen lehet például Amerikában is ez az erős ügyfélhitelesítés dolog. Azt mondja a piac, hogy nincsen akkora probléma kint a piacon, hogy nekünk be kell avatkozni a folyamatokba, a user experience-be, bármibe, azzal, hogy bevezetünk egy erős ügyfélhitelesítési rendszert, aminek a bevezetése azért borzasztóan komplex dolog. Tehát az EU-ban is évekig tartott, mire sikerült ezt mind bevezetni. Az EU meg másképp áll hozzá, ő azt mondja, hogy én majd megmondom a piacnak, hogy mit csináljon, mert én mégis látok itt problémákat, és ezek nyilván percepciós kérdések is, hogyan állunk hozzá, mert a problémák súlya és mértéke nagyjából hasonló az EU-ban, mint az Amerikai Egyesült Államokban, de az EU-ban mégis ezt nagyobbként ítélik meg, nagyobb problémaként, és jobban felfújják, mint Amerikában. És azt mondja az EU, hogy én akkor beavatkozom.
Jó, ha összességében nézem ezt a digitális fizetési indexet, akkor szerinted mik a legnagyobb eredményei ebben az évben ennek a felmérésnek?
Én azt gondolom, hogy továbbra is büszkének kell lenni arra, hogy megint növekedtünk, és most már negyedik éve emelkedést látunk az indexben, és én annak is örülök, hogy ez már egy negyedik éve futó dolog, mert amikor elkezdtük annak idején, abszolút ez volt az elgondolás mögötte, hogy évről évre legyünk képesek ezeket a dolgokat mérni, fejleszteni akár, beépíteni az innovációkat, az új dolgokat, és látni, hogy hogyan változik a piac és az iparág, hogy ezzel magunkat is segítsünk, meg mindenki mást, aki ezen az iparágban dolgozik. És én azt gondolom, hogy ezt a célt elértük, és igenis értékeli a piac, hogy ilyen adatokat publikálunk, és segítjük áttekinteni, hogy mi zajlik a piacon. Az is fontos visszajelzés, hogyha valamiben nincs változás, vagy negatív változás van, mert ilyenek is kellenek. Hajlamosak vagyunk mindig csak a pozitív dolgokra fókuszálni, a pozitív dolgokat látni, és azt mondani, hogy mennyire királyi mindenki mindent jól csinál, de ez nem mindig van így. És fontos az, hogy egy ilyen index rámutasson azokra a pontokra, ahol igenis visszaléptünk, vagy van tere bőven fejlődésnek. Én ilyen szempontból nagyon örülök annak, hogy egy ilyen megtorpanás van a tudás esetében, mert ez mutatja azt, hogy mennyire fontos az edukációval foglalkozni. Nagyon sokan csinálják, nagyon sok bank csinálja, szabályozó csinálja, mi is csináljuk, de nem elég. Még többet kell csinálni, és talán még fókuszáltabban, nem csak a fiatalokra fókuszálni, hanem az idősebbekre, a szegényebbekre, az aluledukáltakra, és ez egy jelzés, hogy még többet kell tenni.
Van is erre egyébként valami programotok már, vagy még annyira friss a felmérés, hogy még nem kezdtetek el rajta dolgozni?
Ugye mi is, meg az iparág is azért régóta csinál nagyon sok mindent pénzügyi edukáció területén. Nem titok, hogy a legtöbb mindenki a fiatalokra fókuszál, különösen a gimnazistákra. A gimnazisták azok, akiknek már elérhető a digitális fizetés, akik már használják is, és akik a jövő generáció lesz, akikhez hozzá tudunk férni az iskolákon keresztül, de azért nagyon fontos, hogy a fiatalok körében is még célzottabban el tudjuk érni azokat, akik valamennyire elmaradott térségekben vannak, vagy valamilyen oknál fogva elmaradott a tudásuk, és ez igazán nehéz. Tehát itt kell aztán tényleg belemenni az intézményrendszerbe, és az intézményrendszerre támaszkodva megtalálni ezeket a fiatalokat.
Láttok ebben nyitottságot egyébként?
Abszolút, abszolút. Mi például csináljuk a pénziránytű alapítványon közösen a bázisiskola projektet, aminek az a lényege, hogy az országban most már azt hiszem 10 bázisiskolánk van, szétszórva az országban, amelyek akként funkcionálnak, hogy nem csak az ő iskolájukban van pénzügyi edukáció, hanem bevonzzák a térségnek a kisebb iskoláit, és akkor viszik oda a gyerekeket a közeli településekről, hogy ők is kapjanak edukációt ezekben a bázis iskolákban. Így talán jobban el tudjuk érni az ilyen kisebb térségek, kisebb települések diákjait is. Ami nagyon nehéz, hogy hogyan éred el az idősebbeket, nagyon sokan nem akarnak velük foglalkozni, mert azt mondják, hogy minek, mert úgyis nem ők a jövő, hanem a fiatalok, és fókuszálják.
Nem költenek annyit, és a többi, és a többi, igen.
Felmenő rendszerben úgyis kikopik a rendszerben, ugye nagyon rossz hozzáállás, de üzleti oldalról érthető, hogyha valaki így el hozzá, ezért fontos, hogy ne csak üzleti szemmel nézzünk ezekre a dolgokra, mert hát persze, akiket nehéz elérni, azok a nagyon szegény, nagyon alul edukált térségek.
Ezt akartam kérdezni, hogy ha alapvetően nincs pénzem, akkor tök mindegy, hogy miről nem költök, készpénzről vagy digitális fizetéstől. Tehát, hogy...
Így van, így van. Ezért indult el például egyre több beszélgetés arról, azt tudom, hogy van egy civil kezdeményezés, és hogy a szociális juttatások is valahogy digitalizálódjanak, hogy mondjuk juttassunk el szociális juttatást egy valamilyen kártyán, vagy valamilyen ingyenesen biztosított bankszámlán keresztül bizonyos társadalmi csoportoknak, és ezáltal tanítsuk őket arra, hogy használják ezeket a digitális eszközöket. Ugye az a jó például a kártyában, hogyha szociális juttatás kártyára adsz, ezeket a kártyákat tudod programozni, hogy utána hogyan tudják használni ezeket, mondjuk nem
tudod
tudja
követni,
dohány.
Tudod követni, hogy mire költi, és a többi.
Nem is az, hogy mire költi, hanem ki tud zárni bizonyos dolgokat, hogy mire ne költse. Ne költse dohányra, ne költse.
Alkoholra.
Így van. Hanem tényleg azt a szociális juttatást arra, amire adtam, mondjuk ételre, meg ilyesmi. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy előremutató dolog tudna lenni.
Én nagyon szépen köszönöm Martinovics Borisnak, hogy itt volt velünk ma. Gyertek velünk legközelebb is. Sziasztok!
Én is köszönöm. Sziasztok!